Bökös borbála. Recseg szokol, recseg. Az orromból folyt a vér. A térdem megduzzadt az ütésektől. A biciklim kormánya elgörbült, néhány küllő is eltört. Így vánszorogtam el a köpcösig. A fene se gondolta, hogy a nyikhai iskolásokat, akiktől régebben olyan könnyen el lehetett venni a zseppénzt és az okostelefont, újabban áruhástestőrök kísérik. Éppen csak sikerült kiszabadulnom a kezük közül, persze úgy tekertem, mint az őrült. A blokkok közötti sikátorokban már elvesztették a nyomomat. Miután kifújtam magam, eszembe jutott, hogy baromira fáj minden porcikám, és hogy tulajdonképpen nincs miért sietnem. Nem nagy dicsőség így a banda elé állni. A fiúk a félig beomlott zenkagyár udvarán vártak. Egy ócska a ragászban rakott tűz fölött szalonnát sütöttek. A rádióból dübörgött a Manele. Néhányan egy rozsdás 1300-as Dacia tetején kucorogtak. Olcsó sört ittak és bámulták az égen a repülőgépek kondenz csíkjait. Röhögni kezdtek, amikor megláttak. Szorongva közeledtem feléjük. Szégyeltem, hogy ezt a melót is elszúrtam. Valaki egy üveget nyújtott felém. Meghúztam. A pálinka jól esően égette a torkomat. A köpcös középen állt és szigorú tekintettel végigmért. Körme fekete hegyével kipattintott a bicskájának pengéjét, levágott egy szalonnadarabkát, és rágni kezdte.
Kapsz még egy hetet, kis Peti, vetette oda nekem. Ha akkor sem lesz meg a pénz, felőlem itt dögölj meg ebben a patkányfészekben.
Bólintottam. Tudtam, ha nem sikerül megszerezni a 4000 lejt, nem visznek magukkal az angliai balhéra. Én pedig már mindennél jobban szerettem volna kikerülni ebből a csóréságból. Egy darabig még körülöttük tébláboltam. Aztán elköszöntem, és a megrongált biciklit tolva elindultam. Átvágtam a piac téren, majd az utat lerövidítve a folyóparti sétányon haladtam tovább. A folyó vizével és egy maréknyi fűcsomóval lesúroltam az arcomról meg a nyakamról a rászáradt vért. Muszáj kigondolnom, hogyan szerezzek pénzt. Egy darabig céltalanul ődöntem a bérházak között. Magam sem tudom, hogyan keveredtem ki az ócska piacra. A járda széleken kedélyesen tereferélő öregasszonyok árulták a kacatjaikat. Játékokat, kötött sapkákat, nippeket, régi fényképeket, könyveket és nylon-ingeket. Egyszer csak megpillantottam a mobrát. Egy villanyoszlophoz lakatolva állt. A majd 40 éves, de szépen felújított román kismotort ezer közül is megismertem. Azt hiszem, ez volt az egyetlen ilyen püffögő a városban. Tulajdonos a Mihók bácsi a mi utcánk végében lakott egy olyan apró régi házban, amelyik a blokkok közé ékelődve épp hogy megúszta a lebontást a rendszerváltáskor. Az öreg nagy szaki volt, rengeteg alkatrészt hordott ki az ócskára. Reméltem, hogy meg tudja javítani a bringámat is. Nem sokára rábukkantam az árusok között. A pipáját szívta és a portékáját rendezgette. Csak akkor vett észre, amikor már előtte álltam. Éppen egy Szokol 403-as rádiót szerelt szét.
Mi kéne, kis Peti? Kacsintott rám.
Nem bírtam azonnal felelni, mert furcsa érzésem támadt. Olyan déjà vu féleség, vagy csak elbambultam, ki tudja. A tekintetemet nem tudtam levenni a kis zsebrádióról. Tökéletesen épnek tűnt a bőrhúzat, és a szíj is. Működik? Bögtem ki.
Meg lehet, mondta meg a vállát az öreg. Ám úgy látom, a cangádat jól összetörték.
Felócsúttam, hogy a biciklire terelődött a szó.
Ki lehet cserélni a kormányt? 50 leért megcsinálom. Ki tudod fizetni?
Egy vasam sincs, feleltem. Miók bácsi megcsóválta a fejét, elgondolkodva nézett rám.
Kössünk egyességet.
Holnap délután eljöhetnél megmetszeni a szőlőmet. Én meg cserébe megjavítom a biciklit. Mit szólsz?
Felszaladt a szemüldököm. Nini, a vén zsugori. Egy fél napig dolgoztat nanyambat 50 leért.
Már éppen el akartam küldeni melege békhajlatra, amikor eszembe jutott valami.
Rendben van, mondtam. Holnap találkozunk.
A biciklit felkötöztük a mobrára, aztán elbúcsúztunk. Mindig az öreg Mihók ment haza a leghamarabb az Ócska piacról, és azt rebesgették róla, hogy egész szépen megél a javítgatásból. Valaha mérnökként dolgozott, és állítólag magas a nyugdíja is. Mit csinál egy ilyen rozzant vénember ennyi pénzzel? Hiszen alig vásárol valamit, a kis kertjében mindent megtermel. Nem jár el sehová, és hozzá sem jár senki, csak patitsni egy héten egyszer takarítani. Családja nincs. Az ilyen öregek évekig kuporgatnak a saját temetésükre. Mekkora ostobaság! Ha én egyszer meghalok, mi a fenét érdekel már engem, hogy ki fog eltemetni és miből? Ennek a vén Mihóknak valószínűleg kötegekben állhat sok száz vagy ezer leje a kredencben, vagy az ágymatracba rejtve. Észre se venné, ha elemelnék belőle egy keveset. Egész éjjel a rabláson őröltem az agyam. Milyen ürüggyel jussak be a házba, hol keressem a pénzt, és mit csináljak, ha rajta kap az öreg? Az események végtelen számú verziója pergett le a szemem előtt. Reggel csatakosan, fejfájással kászálódtam ki az ágyból. Az öcsém bekapcsolta a rádiót.
Nem kérek, és nem ígérek. Nehezen, de csak megélek.
Napközben a városban csavarogtam, és folyton a Deák Bildalt dúdolgattam. Ahogy közeledett a délután, egyre inkább elfogott az idegesség. Húztam, halasztottam a dolgot, aztán megembereltem magam, és végül beállítottam az öreghez. Vidáman csoszogott elém, beinvitált az udvarra.
Gyere csak, kis Peti! Itt a metsző olló. Emit meg a kész bicikli.
Valóban jó munkát végzett. A bringa jobban mutatott, mint újkorában. A kopott vázat meg át is festette. Miók bácsi időt sem hagyott, hogy megköszönjem, bement a házba a szerkentyűivel szöszmötölni. Néhány percig tanácstalanul áldogáltam. Aztán hátramentem a kertbe a szőlőhöz, és nekiláttam a dolognak. Hamar végeztem a mindössze 5 tőkével. Ha tudom, hogy ilyen könnyű lesz, tegnap nem dohogtam volna annyit. Az ingújammal megtöröltem a homlokom, és visszamentem a házhoz. Letettem a metszőollót az ablakpárkányra. Aztán meggondoltam magam. Újra kézbe vettem az ollót, és beléptem a házba. A nappali közepén egy nagy asztalon tucatnyi alkatrész és szerszám sorakozott. Megdobbant a szívem, mert ott volt a Szokol 403-as is. Megint jött a déjà vu. Ezúttal szédülés is környékezett. Már be is fejezted? Pillantott rám az öreg. Igen, feleltem rekedten, és kezemben az ollóval közelebb léptem. A tekintetemet körbejárattam a szobában. A szokásos ódivatú bútorokkal volt berendezve. A szekrénypolcok agyon zsúfolva porcelánfigurákkal, horgolt csipkével, gyógyszeres dobozokkal. A vitrínben pedig egy fából faragott szelencét láttam. Biztos, hogy abban tartja a pénzt, gondoltam. Újra a zsebrádióra néztem, és akkor bevillant a nagyapám. Egyszer réges-régen ugyanígy ült egy konyhaasztalnál. Előtte a Szokol 403. A szájából bucsecs cigaretta lógott, és lázas igyekezettel próbálta megjavítani a szerkezetet, aminek egyébként semmi baja sem volt. A nagyapám, akinél akkoriban az Alzheimer első tünetei jelentkezhettek, szét majd összeszerelte a tökéletesen ép rádiót, mert aznap este az unokája írását olvasták fel Miska bácsi határok nélküli leveles ládájában, és ő meg akart róla bizonyosodni, hogy tökéletes a vétel. Nagyanyámmal félig dühösen, félig ijedten figyeltük. Már teljesen lemondtunk róla, hogy aznap este viszont hallhatjuk az általam írt történetet. Mamóka nagyon szégyenkezett, mert az egész szomszédság összesereg lett a nagy eseményre. Az elnyűlt Szokol úgy tűnt, végül teljesen megadja magát. De nagyapám gyöngéden megütögette, és csak annyit mondott. Recseg, Szokol, recseg. Csodák csodájára beindult a rádió, és remek volt a vétel. Elfordítottam a fejem, hogy ne kelljen az öreg mihók szemébe néznem, mert a szeme is szakasztott olyan kék volt, mint a nagyapámé. No, hát tetszik neked ez a kis rádió? Mi? Kérdezte. Nem csúnya jószág, feleltem zavartan. Most elválik, hogy működik-e. Az öreg bekapcsolta a rádiót. Ez már döfi? Úgy ekölyök. Őrült gondolatok cikáztak a fejemen. Nem kéne ennyit tökölnöm. A köpcös is megmondta, hogy túl sokat rágódok a dolgokon. Ez az én bajom. A vitrínre sandítottam. Jól van, kis Peti, várj csak. Mutatok még neked valamit. Mihók bácsi komótosan felállt, és a szekrény felé indult. Ha egy kicsit meglökném, elesne, talán elveszíteni az eszméletét, én meg nyugodtan megnézhetném azt a szelencét. Az öreg lejtett egy szerszámot, és lehajolt érte. Őszhajának egy tincse előre bukott, és a homlokába lógott. Az aráncos tarkó. Most kéne csinálnom valamit. Most vagy soha.
Hát neked meg mi bajod van, kis Peti? Olyan fehér vagy, mint a mész.
Semmi. Hebegtem. Nem értettem. Hogy bénulhattam így meg? Hogy állhatott meg az idő? Az öreg egy palackot és két poharat vett ki a szekrényből. A saját maga által készített borból töltött nekem.
Semmi, ismételtem meg. Csak ez a rádió. Nekünk is pont ilyenünk volt. Megittuk a bort. Megkínált cigarettával. A régi kifakult képeget mutogatott, évek óta halott családtagjairól mesélt. Mennem kell, mondtam egy idő után, és letettem a metszőollót az asztalra. Hát akkor vidd magaddal ezt a szokolt, legyen csak a tiéd. Az emlékek, na igen, tudod, az emlékek a legfontosabbak. Valami köszönetfélét mormogtam, ahogy a vállamra kanyarítottam a zsebrádió hosszúra eresztett szíját. Mihók bácsi kikísért, kezet fogtunk, felpattantam a biciklire és tekerni kezdtem hazafelé. Minden tagomba fáradtság kúszott. Rohadj meg, Anglia! Hát ezt is elszúrtam. Na nem baj. Majd holnap. Igen. Talán majd holnap visszajövök, és megcsinálom ezt a kis melót.